És akkor most itt folytassuk az Isten tiszteletet az ige olvasásával, illetve az ige hirdetésnek a meghallgatásával, figyelemmel, kísérésével. Ahogy előzőleg is már láthattátok, Máté evangéliumának a 11. része a mai igénk. 11. rész 25. versétől fogjuk felolvasni. Bátran keressétek ki a kezetekben lévő eszközökből, akár egy hagyományos Bibliát, vagy az okostelefont nyugodtan vegyétek elő, és nyissátok ki, nyissátok meg. Tanítványság az idei évnek a mottója. Többféleképpen megfogalmazhatjuk, én úgy szeretem megfogalmazni, hogy tanítványok közösségben. Most az ige közössége következik, és két eszközt szeretnék mutatni, mielőtt olvassuk. Nem ismeretlen eszköz, ez egy füzet. Én például legalább egy mondatot föl fogok most írni, amit Isten nekem most az elkövetkezendő fél órában fog mondani. Én ilyen feledékeny vagyok, és ha ezt nem teszem meg, akkor már egy óra múlva nem fogom tudni, hogy mi történik. Úgyhogy javaslom, hogy legyen egy füzetünk, de ha nincs, akkor használjuk azt az eszközt, ami Jézus idejében volt, akik esetleg nem tudtak írni, olvasni, azok mit csináltak, amikor hallottak valami jó dolgot? Megjegyezték. Úgyhogy akár úgy is felállhatunk az Isten tisztelet végén, vagy az ige hirdetés végén, hogy a szomszédunknak elmondjuk, hogy melyik az az egy mondat, amit most az Isten szívemre helyezett, hogy a jövő héten ezt akár meg is valósíthatom. Mert ugye Jézus azt mondja, hogy az a bölcs ember, aki hallja és cselekszi, és hát mi bölcsek vagyunk, mert eljöttünk, hogy meghallgassuk Isten igéjét, és ezt tovább tudjuk vinni. Na hát ennyi bevezető után tól is kell hozzá nekem. Nyissuk ki az igét, és akkor kövessük nyomon, hogy mit szeretne ma üzenni nekünk Isten, miből szeretne minket tanítani. Hát annyit még elmondanék, hogy ezt az igét én erre az évre kaptam mottóul. Azt a bátor kérést mondtam Istennek, hogy tanítson engem, és ő ezeket meg szokta hallgatni. És amikor ezt az igét én így elém hozta, akkor azt mondtam, hogy ez azért kicsit keményebb, mint amit én gondoltam, hogy egy-két dolgot meg kéne tanulni, szóval nekem ez egy nagyon-nagyon kemény ige, hogy mit jelent az, hogy én szelíd legyek és alázatos, ismertek, hogy ez nem könnyű. No, akkor ezek után nézzük meg, és nyitott szemmel, nyitott füllel, nyitott szívvel hallgassuk. Máté evangéliuma 11. rész 25. versétől. Abban az időben így szólt Jézus. Magasztalak, atyám, menj és föld ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és felfedted az egyszerű embereknek. Igen, atyám, mert így láttad jónak. Az én atyám mindent átadott nekem, és senki sem ismeri a fiút, csak az atya. És az atyát sem ismeri senki, csak a fiú, és az, akinek a fiú akarja kijelenteni. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve. És én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek, mert az én igám jó, és az én terhem könnyű. Köszönjük Istenünk, hogy könnyű, és szeretnék is ezt megtanítani, hogy hogyan lehet az életünk te benned örvendező, és te szerinted való. Ebben segíts bennünket a következőben, és te add meg ebben a tanításban Zsoltot is, hogy át tudja adni azt, amit te szeretnél általa nekünk üzenni. Jézusért. Amen.
Amen.
Óvodásokat és alsósokat elengedjük.
Hát nagyon nagy szeretettel az Úr nevében köszöntök mindenkit, és tényleg ezek nem csak olyan szép igék, hanem nehezek is. Annak idején, mikor is volt, 89-ben, amikor a teológiára felvételiztem, akkor az egyik feladat az volt, hogy a Bibliából kaptunk néhány igeverset, és arról kellett egy kis állítatot írni, néhány gondolatot. Ez volt az az ige, amit akkor kaptam. Ez volt a belépő ahhoz, hogy megláthassák, vagy végignézzék azt, hogy Isten hogyan munkálkodik bennem is, bennünk is. Azóta is elkísér ez az ige, hiszen újból és újból csodálatos dolgokat mond. És lehet, hogy Isten igéjét ugyanazt az igeverset sokadjára olvasom, de mivel van egy lélek, aki szerezte is ezt az igét annak idején, és ő az, aki újból és újból nekem ezen keresztül szól. Hiszen nem csak az a lényeg, hogy az értelmem mit fog fel belőle, hanem az a legfontos, hogy mit üzen az Isten. Arra gondoltam fiatalabb lelkipásztor koromban, hogy könnyebb egy idős lelkipásztornak, hiszen annyi igehirdetést mondott, már előveszi a régi jegyzeteit, és akkor csak felfrissítés, akkor úgyse emlékszik már a gyülekezet annyira, hogy mit mondtam 10 évvel ezelőtt, vagy 20 évvel ezelőtt. Az a helyzet, testvérem, nekem nem működik ez. Legalábbis amióta így próbálok az Úrral járni, sem az elején, sem azóta nem működik. Mindig újat és újat kell mutatni. Hiába adott valamit Isten egyszer, az nem ugyanaz most. Nem mintha más tanítás lenne, hanem más az, amit a lélek a szívünkre helyez. És igen, lesz olyan, hogy valamit olvasunk, hallasz talán, és mégis a lélek, ha nyitott vagy, nem pont ezt fogja mondani. Nem egyszer történt velem is, hogy Isten tisztelet után elmondta azt, hogy valaki, hogy mi szólt neki az igehirdetésből, és elcsodálkoztam, hogy én ezt nem mondtam. Én erről nem beszéltem. De ez nagyszerű, mert ezek szerint az Úr beszélgetett. Tovább vitte azt a gondolatot, azt az igét, a Szentlélek, ami így van. És ez a nagyszerű dolog, hogy itt a Szentlélek közöttünk. Jézus elment, kiárasztotta az ő Szentlélekét, és ezért van esélyed arra, van esélyünk arra, hogy Istennek az üzenetét, hangját, vezetését megértsük és meghalljuk. Hiszen a kereszténységünk ezért nem egy egyszerű vallás. Több, mint az egyház, mint szokások. Rengeteg vallás van, rengeteg szokással, jobbnál jobbal, vagy rosszabbnál rosszabbal, de mi Jézus Krisztust fogadtuk el. Általa a mennyi atyának a családjába kerülhettünk, ez sokkal több ennél. Persze vannak szokások, amiket megtartunk azért, mert szeretjük őt, mint a családunkban is, pont ugyanígy van. A családunkban azt mondjuk, hogy igazából szabadságban élünk, mégis rengeteg szokásunk van, pont azért, mert együtt élünk. És ezek a szokások megtartanak, megőriznek bennünket, de nem a szokások a családok, hanem mi vagyunk a család. Isten, az ő gyermekei, Jézus Krisztus által, ez az Isten családja. Erre hív ma is bennünket az Úr. Jézus pont ezért szólított meg. Nem azért jött el, hogy újabb tételekkel gazdagítsa a parancsolatok sorát. Ő azt mutatta meg, hogy a parancsolatok azt mutatják meg, hogy mennyire nem tudunk önmagunktól az Isten előtt kedvesek lenni, és mennyire elszakadtunk attól, hogy az életünk valódi és teljes élet legyen. Parancsolatok pont arról jók, hogy oda vezessenek bennünket Krisztushoz, mert azt mondjuk, hogy én erre képtelen vagyok. Én nem tudom megtartani ezeket egyedül. Nem úgy vagyok, hogy erőlködök, és akkor majd nagyon jó ember leszek. Pedig szeretnénk, hogy belül bennünk van, de közben azt is érezzük, hogy ott van a gonoszság, ott van a kísértés, ott van a rossz, nem csak körülöttünk a világban, hanem bennünk is. Jézus Krisztus értünk jött el. Azért, hogy megmutassa számunkra az Isten szeretetét, hogy megszabadítson a bűneinkből, hogy kiváltson a sötétségből, a fogságból, hogy az ő szentségbe érkezhessünk. 2024-et tényleg így a tanítványság évének szeretnénk oda szánni. És azt szeretnénk, ha mindannyian egyre inkább éreznénk ezt, hogy itt a Földön élünk, itt a hétköznapokban, 2024, most már márciusában, még kimonda is nehéz, vagy furcsa számomra legalábbis. Küzdünk, fáradunk, de mégis Jézussal együtt tehetjük ezt meg. Úgyhogy nincs itt testben közöttünk, mégis valósággal átélhetem azt, hogy Jézus Krisztus az életem része lett. Behívtam a szívembe, behívtam a lelkembe, és ő lett az életem ura. És nem szeretnék kevesebben megelégedni, mint vele. Ez a lényege a hitemnek. És minden egyéb ebből következik. Ez a forrás, ez a középpontja. Ezért lehetek együtt veletek, mert Isten ezt megengedte. Ezért szolgálatot, mert ő bízott ezt rám. És most Jézus egy olyan meghívást intéz hozzánk, ami egyszerre nagyon egyszerű képeket használ, de amikor elkezdjük nézni, és elkezdünk elmélyedni benne, kiderül, hogy hát tényleg az egész életünkben itt a Földön ezt nehéz felfogni egyrészt, másrészt pedig hihetetlen egyszerű megtenni. Ez a kettőség. hogy nem egyszerűen meg kell értenem egyre jobban, hanem egyre inkább benne lenni. Hogyan legyek gyermek, kisgyermek, ilyen karonülőre gondoljunk, akit még vinni is kell, felnőtt emberként? Miért teszem fel ezt a kérdést? Azért, mert Jézus azért imádkozott, abban az időben így szólt Jézus: magasztalak, Atyám, mennyi és földura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és felfedted az egyszerű embereknek, igazából a kisgyermekeknek. Így lefordították ezt egyszerű embereknek. Ez egy nagyon erős képet ad arra, hogy hogyan formál bennünket az Úr az ő országában, az ő családjában. Máté evangélium 18. rész 3. versében azt mondja Jézus: bizony mondom nektek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Hát egy kicsit lehet ízlelgetni ezt, mert tényleg nagyon erős és döbbenetes példája. De Jézus mondja, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Miben legyünk olyanok? Mi az, ami elválaszt, úgymond felnőttként, ha minden tekintetben ilyen önálló felnőtt maradok, attól, hogy bemenjek a mennyek országába? És mi az, ami példa a kisgyermekek életében, mert azt mondja, hogy olyanok legyetek, amire szükségem van ahhoz, hogy az Istenhez közeledjek? Nem véletlen alkotta Isten a családot, a család képét, és azt, hogy gyermekek szülessenek. Lehetett volna egészen másképp, de Isten így alkotta meg ezt a földet, mindent azért, hogy valamit ezen keresztül megértsünk a világ mindenségből, az ő országából, a láthatatlan világból. Ez nagyon fontos, hogy amit látunk, amit Isten alkotott meg, az egyben segítség ahhoz is, hogy őt megértsük. Például a családnak a képe, a gyermekeknek a képe is, hiszen a gyermekek azért nem tökéletesek. Sírnak, hisztiznek, még a legkisebbek is. Probléma van velük, foglalkozni kell velük, akkor miben is legyünk olyanok? Nem hibátlanok. Nem is azt mondja, hogy legyetek olyan hibátlanok, mint a kisgyermekek. Nem is azt mondja, hogy legyetek olyan jók, mint a kisgyermekek. Mert egyik sem ülne példaként. Hanem egyszerűen azt mondja, hogy legyetek olyanok, mint a kisgyermek. A lényük az, ami fontos. Egy kisgyermeknek lét szükséglete van a segítségre, a szüleire. Nem tud anélkül élni. Nem tud egyedül meglenni. És most arra korról beszél ez a kisgyermekkor, ez az egyszerű ember korról, amikor tényleg még magad tehetetlenek vagyunk, tehát egyedül nem boldogulnánk el. Szükségünk van a családunkra, szükségünk van a szüleinknek a segítségére. Ez a fajta függőség az, amely mutatja azt, hogy mit jelent az Istenhez tartozni. És amikor kiszakítom magamat ebből, elég önálló és felnőtt leszek, hogy nincs szükségem az Istennek erre az állandó segítségére, mint egy kisgyermeknek a szüleire, akkor valamit céltévesztettem. Akkor valamit nem értettem meg a világ mindenségből, a teremtésből is, az Istennel való kapcsolatomból. Mert egyébként ilyen hatalmas lesz a távolság. Nem csak azért, mert hiába vagyok felnőtt, még édesanyámnak mindig a kisfia vagyok. Pontosan így szólít meg minden alkalommal, egy kisfiam. És nem azért, mert nem nőttem volna egy fejjel magasabbra, mint ő, hanem azért, mert mindig a kisfia maradok, amíg élek. És ez így van tökéletesen. Nem is szeretnék rajta semmit változtatni. Mindahogyan azon sem, hogy az Isten az én mennyei atyám. Hogy Jézus Krisztusban megismerhettem. És nagyon fontos ez, hogy mit is akarunk, ha olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek. Nézzünk meg egy ehhez hasonló igét, ami egy egészen más dologról szól. Mózes első könyvének az elején, a 3. rész 5. versben, amit nem az Isten mond, nem Jézus mond, hanem az ördög. Hanem jól tudja Isten, hogy azon napon, amelyen esztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten. Tudni fogjátok, mi a jó és a mi a rossz. Olyanok lesztek, mint az Isten. figyeljük meg csak, ha az Isten helyébe akarok lépni, mert már elég nagy vagyok hozzá. Ha én akarom tudni mindenről, hogy mi a jó és mi a rossz Isten helyett, akkor valami egészen más kezd uralkodni az életemben. Vagy Isten helyébe lépek, és én leszek az Isten, a saját életemben is, és én mondom meg mindenről, hogy mi a helyes és mi nem, vagy Isten gyermeke leszek. Ez a két út van. Itt az első emberpár, Ádám és Éva egy másik utat választott. Ez egy céltévesztés volt. Mondhatjuk úgy, hogy bűn, de egy nagyfokú céltévesztés. Elkezdtünk egy egészen más irányba menni. Nem Isten gyermekeként, teremtményeként, akire fölnézünk, akitől várjuk, hogy együtt legyünk egy család, hanem önálló útra léptünk. Na ebből kell visszalépnünk. Hogy megismerem újra őt, mint mennyei atyát. Hogy szükségem van rá, mint egy kisgyermeknek a szülőre. És nem az a fajta belső vágy, az a dicsőségre, a nagyságra, azt nem egyedül akarom megélni, hanem az Istenben és Jézus Krisztus által. Igazából ezek valóság lesznek, az a dicsőség, amire vágyunk. És sokan itt a földön egymással szemben szeretnék elérni, vagy éppen a vagyonukkal, az egy valóságos céltévesztés, egy olyan bűn, amit utána nem tudnak helyrehozni sem, ha nem látják azt, hogy Istenben mindez beteljesedik. Azért, ami mennyei atyánk. Ő tudja, hogy mi vár ránk. Nélküle ebbe belehalunk. Embernek születtünk, de Isten gyermekének tudunk újjászületni. Szükségünk van erre az újbóli változásra, hogy olyanok legyünk, mint a kisgyermekek. Ezt pedig csak Isten lelke tudja megtenni bennünk. Jézus erről tanít egy idős embernek, egy okos, vallásos, bölcs embernek. János Evangélium a harmadik részében egy nagyon ismert szakaszban beszél erről, és nagyon nehéz még csak akkor felfogni is. Azt mondja, hogy bizony mondom nektek, ha valaki nem születik újonnan, nem lesz kisgyermek. Nem látja meg az Isten országát. Ugyanazt használja. Nikodémus, ez a vezető politikus és közben bölcs vallástanító, ezt kérdezte, hogyan születhetik az ember, amikor öreg, amikor vén. Nem lehet visszafordítani az időkeretét, visszamenni az anyamébe és megszületni ismét. Jézus elmondja, 5. vers, bizony mondom néktek, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Vagyis Istennek egy csodálatos változását hozza el a lelkünkbe, szívünkbe, hogy tényleg Isten gyermekei legyünk. És hogy hogyan működik ez? Utána érdemes otthon újból elolvasni, és külön szoktuk választani a Nikodémussal való beszélgetését Jézusnak a következő résztől, amiből legismertebb az, amit nem sokára el fogunk mondani. János Evangélium a 3. rész, 16. verse, úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Az összes, amit ott Jézus elmond, annak a része, hogy mit is jelent az újjászületés, hogyan történik meg valakinek az életében. Hogyan lehet Jézusra fölnézni, mint ahogyan a pusztában fölnéztek arra részkígyóra, amit Mózes készített, és megmenekültek. Hogy lehet fölnézni Jézus Krisztus keresztjére, hogy lehet belőle új életet venni, hogy a bűnnek a mérgét meggyógyítja, kigyógyítsa belőlünk az Isten. Ha Istentől születtem, akkor az Isten gyermeke vagyok. Ha az Istentől születtem, az Isten gyermeke. Ha nem az Istentől születtem, akkor nem vagyok így az Istennek a gyermeke. Szükségünk van arra, hogy gyermekek legyünk ebben a tekintetben. Miközben felnőtt emberek lettünk, vagy éppen fiatalok, vagy vének és idősek, mindenképp erre van szükségünk. Jézus azt mondja, magasztallak, atyám, mert így láttad jónak, hogy így működjön ez. Hogy nem az okosak, a bölcsek, a doktorok, vagy éppen akik meg tudják fizetni, hanem azok, akiknek szükségük van rád, akik oda menekülnek hozzád. És azon folytatja Jézus, ami a legtermészetes dolog az életünkben, mert átéljük naponta, hogy elfáradunk, mert dolgozunk és terheket viselünk. Jöjjetek én hozzám mindannyian, akik elfáradtatok és megvagytok terhelve. A megfáradás és a terheltség az nem csak igazából probléma. Megint csak el ne felejtsük, amit elénk, hogy minden, amit Isten adott az életünkbe, és ezt is ő adta, hogy nappal dolgozunk, vagy legalábbis van nappal és éjszaka, szükségünk van a pihenésre is. Ez mind-mind valamit megmutat. Pont azt a végességünk, hogy meg kell újulnunk. De nem csak a szervezetünknek, hanem Istenben a lelkünknek is. A megfáradás és a terheltség az olyan, mint az éjszaka, amikor utána kipihenni is jön, hogy újult erőt tudunk szedni, hogy másnap tovább tudunk menni. Este azt mondjuk, hogy semmi erőm. Nem tudok már semmit csinálni, pihennem kell, le kell feküdnem. Alszok egy jó nagyot, és másnap kezdhetem a munkát, és megújult az erőm, pedig senki sem adott közbe, pedig a szervezetem így lett megteremtve. A megfáradás és a leterheltség, amit érzünk a lelkünkben is, az egyben egy lehetőség a kezdete. Ha jól látjuk ennek a módját, akkor Isten föl tudja ezt az életünkbe használni. Nézzük meg, a prófét ezt mondja, jobban van a lélek ezt mondja a prófétának Ézsaiás könyvében, ez is egy nagyon ismert, igen. Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlagnak, de akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnak, kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak, meg járnak és nem fáradnak el. Ez nagyon fontos megértenem, hogy teljesen természetes és normális, hogy elfáradsz. Nem csak fizikailag, hanem lelkileg is. Ha dolgozol, ha terheket viselsz, akkor el fogsz fáradni. És érezni fogod a terheknek a súlyát. Ez nem egy hitetlenség, nem normálatlanság, nem olyan dolog, hogy baj van velem. Nem, de foglalkozni kell, az viszont biztos. Nem az probléma, hogy elfáradtál meg. Azt mondja, még a legkiválóbbakkal is meg fog ez történni. Nem lehet olyan, hogyha te nagyon kiváló leszel, ha nagyon fogsz hinni, akkor ez nem lesz meg az életedbe, dehogy is nem. Ez hozzá tartozik az életünk. Ez nem baj. A baj akkor lesz, ha nem a megfelelő módon keresed a kiutat. Nem a megfelelő módon keresed a megújulást. Na, az probléma. Gondoljuk el, ha este elfáradnék, és nem a pihenést választanám az alvást, hanem addig innák kávét, amíg csak lehet. Vagy addig szednék be olyan gyógyszereket, hogy ébren tartson, mert úgy gondolnám, hogy hát még kell. Ez működik egy ideig. Egy ideig. Aztán a szervezetem beadja a kulcsot. Nem fog tovább menni. Nem lehet kihasználni végtelenségig. Lelki életünkben is, ha más próbálok valami pótszereket alkalmazni erre, az nem fog működni. Aki dolgozik terheket, az egyszerűen el fog fáradni. A nagy kérdés az, hogy miért nem elég az alvás, a pihenés, az aktív pihenés egyszerűen a lelkünknek is. Mert a testünknek létszükséglet is fontos. Azt látjuk, János Evangélium 4. rész 6. vers, máshol is olvashatnánk, de ez egy pillanatkép. Ott volt Jákob forrása, Jézus az úttól elfáradva, ugyanezt az elfáradásról beszél, mint amit azt mondja, hogy akik el vagytok fáradva, leült a forrásnál, vagyis pihent, az idő dél felé járt. Máshol olvasunk arról, hogy Jézus úgy elaludt a fáradtságtól a hajóba, hogy még a vihar sem tudta fölébreszteni. Jézus is elfáradt, de azt is tudta, hogy az alváson kívül, a pihenésen kívül másra is szüksége van. És azért fontos ez, mert a testünkben megtanultuk, hogy pihenni kell. Ez egy nagyon fontos dolog. Nem szabad a testedet se kihasználni. És igenis, ha az Isten arra teremtett bennünket, hogy kell aludnunk, akkor megfelelő mennyiségben aludjál és pihenjél. Nem bűn éjszaka aludni, vagy egyáltalán pihenni a elfáradás után. A lustaságban nagy probléma van, arról sokat beszél az ige, de aki dolgozik, elfárad, annak pihennie kell eleget. Erre lettünk megteremtve. Az nem szégyen és nem bűn. Nem véletlen teremtette Isten úgy a hetet is, hogy 6 napon át dolgozom, a 7. napon meg pihenjél. Szükséged van rá, szükségünk van erre is, de ezen túl arra is szüksége van a lelkembe, hogy valahol az Istenben is megtaláljam ezt a megújulást. Lukács 8.14-ben, ami a példázatnak egy picin szelete, magvető példázata, jövő héten ebben is foglalkozunk csak Mátéból, a tövisek közé esett mag, ezek azok, akik hallották az igét, de amikor elmennek az élet gondjai, gazdagsága és élvezeti, megfojtják őket, és nem érlelnek termést. Az a gond, hogyha a lelkemnek nem találom meg a felüdülés helyét igazából, a szívemnek, azt, ahol meg, valóban megtalálja, akkor egészen más gondok le fogják terhelni, mert azt gondolom, hogy az életnek különböző gazdagsága, az élvezeté, a vágyaim kielégítése majd segítenek ebbe, hogy megújuljon a lelkem. És egyre többet is akarok belőle, de az a baj, hogy ez egy le fog láncolni. Pont azt, amit az Isten ad, itt az Isten igéről van szó, ami igazából megújítani és egy teljesen új területet hozna az életemben, azt megfojtja. Ha rossz helyen keresem a lelkem megújulását. És itt a nagyon fontos, hogy miben vagy kiben bízol, hogy nyugalmat adjon a lelkednek. Nem messze Lukács evangélium 12. részében, megint csak egy példázatba beleolvasva, egy gazdag emberről van szó, aki nagyon jó gazda volt, nagyon jó gazda módjára termelt, nem csapott be senkit, és a végén azt mondja, amikor több évre fölhalmozta azt, hogy megélhet, és nem kellett tovább úgymond dolgoznia, hanem volt elég nyeresége a kemény munkájából, vagy a gondos munkájából, hogy azt mondhassa, hogy én lelkem, sok javad van, sok évre félretéve, pihenj, egyél, ideál, és vigadozzál. Az a helyzet, hogyha végig gondoljuk ma, ez a legnagyobb vágya az embereknek. Nyerjenek olyat, lotton, totton, akármilyen szerencsejátékon, hogy utána hátradőljön, és azt mondja, hogy egyél, ideál, lelkem, sok évre nem kell most már problémáznod, hogy bemész a munkahelyre, hogy a főnököd mit fog szólni, mi lesz veled, ki mit kér tőled, mindened megvan. Csak élvezd az életet. És azt mondja, hogy bolond, mármint az Isten, míg az éjjel elkéri tőle lelked, ki lesz mindaz, amit felhalmoztál. Így jár az, aki nem magának gyűjt, és nem Isten szerint gazdag. Mi köze ennek a felüdüléshez? Lehet azt gondolni, hogy ezekben lesz majd a felüdülésem, a lelkemnek. Igazából ebben fogok megnyugodni, hogy gyűjtök eleget ahhoz, úgyhogy a hátradőlhessek nyugdíjas éveimben, és akkor azt mondom, minden rendben. De kérdezzük meg a nyugdíjasokat, hogy tényleg így van? Tényleg akkor minden rendben lesz az életemben, ha nyugdíjas lettem, most már nem kell dolgoznom. Mert valahogy előre gyűjtögettem. Kiderül, hogy ugyanaz az ember maradok. Ugyanazokkal a kérdésekkel, és még mindig nem oldódott meg a nagy kérdése a lelkemnek, hogy hogy tud megújulni. Az Isten szerinti gazdagság, nyugalom és felüdülésnek a megtalálása az, amit Jézus Krisztusban meglelhetek, megtalálhatok. Hogy mit jelent a lelkemnek is ez a felfrissülés, megújulás. Jézus pont erre hív el. Mert valóságos, hogy megfáradunk, de van olyan, amikor Istennel együtt tudunk megújulni. Igen, aludj eleget, dolgozz keményen, de bízd is rá teljesen magadat az Úrra. Teljesen. Hidd el, hogy megáldja a munkádat. Nem neked kell ezen aggódnak. Te tedd meg azt, amit ő megtett. Egy csodálatos ige ez a Jeremiás könyvének 31. része, ami erről szól, 31-25. Felüdítem a fáradt lelket, és megelégítek minden elcsüggett lelket. És figyelj, 20, akkor ezt mondják, majd fölébredtem, és fölnéztem, milyen jól esett az alvás. Amikor Isten egybeszerkezti, tud pihenni a testem, és a lelkem is felfrissülve tud tovább menni. Mert az Isten megelégítette, fölfrissített, mert erre van szükségem, hogy még többet, még tovább ott lehetek, az Úrral, vele együtt élhetem meg az egész napomat. Nem néhány pillanatot vagy órát, amit itt a testvéreimmel tölthetek együtt az Isten tisztelettel, hanem az egész életemet. Az Úr házában lakhatok, vele együtt élhetek egész életemben. És igen, azt, hogy Jézus Krisztussal együtt tanuljak. Talán ez a legnehezebb része ennek a szakasznak. Tanuljátok meg tőlem. És van egy érdekes kép itt. Jöjjetek, tanuljátok, vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem. Hogyan is van ez a vegyétek magatokra az én igámat? Így úgy hangzik, mintha fogná Jézus egy igát, egy terhet, és azt így, ha oda mentem hozzá, szépen rám rakná. És akkor tessék Zsolt, most ezután hordozd ezt. Tényleg ez az a kép? Lehetne így is érteni, de itt ő azt mondja, nem azt mondja, hogy egy igát rakok rátok, hanem azt mondja, hogy az én igámat. Értsük a képet, nem egy igát, hanem az övét. Vagyis ő nem veszi ezt le magáról. Abba kerülök be, amiben ő benne van. Maga mellé vesz. Nem egyedül fogom ezt hordozni. Nem olyat tesz rám, amit ő közben ne vinne. Csak maga mellé vesz. Egyébként ez az iga, ez egy nagyon érdekes kép. Pont ezt mondja, mint amikor az ökrök vagy a lovak együtt be voltak fogva. És még az is kép, majd visszajön ez a kép, hogy közben használták ugyanezt a képet a mérleg képére is, mert lehetett ugyanúgy mérlekként is használni, bármilyen furcsa, de ez a kétkarú mérlekként. És ugyanazt jelentette, vagy a mérleget is a Bibliában, a Jelenések könyvében ugyanez a kifejezés mérlekként jelenik is meg. Nem az Úr teszi egyszerűen rád ezt, hanem az övé, hanem te veheted fel Jézus feladatát. Nem azt mondja, hogy én rád teszem, hanem vegyétek fel. Nem ő teszi ránk, hanem azt mondja, hogy vegyétek fel. Jöjjetek hozzám, és vegyétek fel. Két nagyon fontos lépés, ami a szívünk, a lelkünk megtérésének a csodálatos képe, amikor Jézus hív, Isten hív magához, és én elindulok. Amikor kész vagyok vele együtt tovább menni, beállni az ő igába, magamra venni azt, ami ott van rajta. Ezért nem azt mondja, hogy rátok teszem az én igámat, hanem vegyétek fel, mert oda kell menni Jézus mellé, hogy vele együtt menjünk tovább. Azt mondanák, hogy de Uram, hát ki vagyok én hozzád képes? Miért nem te húzod azt az igát? Én meg szívesen szurkolok neked, hogy jól csináld. Én követlek téged, de a terheket csak, mégiscsak te veszed. Tényleg így van, van egy része, amit én nem tudok fölvenni teherként. Azt, amit Jézus Krisztus értem, szenvedett a kereszten, hogy belehalt a bűneimben, nem tudom megtenni. Ez nem az az iga, nem az a kereszt, amit vele együtt tudok hordani. Ezért én is nem a keresztről beszél, azt a saját keresztemet kell fölvenni, na azt nem a Jézusét. Arról nem azt mondja. De itt az ő munkájába állok bele. Amit ő elkezdett a világban, az bennem, az életemben is folytatódik. Nem csak kívülről kell néznem, hanem része lehetek Jézusnak, Jézus munkájának. Az 1 Korintus 3.9 egy nagyon érdekes igével kapcsolatban egy felhívás. Isten szolgálatában állunk. Ti pedig Isten szálltóföldje, Isten épülete vagytok. Hogy Isten szolgálatában álltunk. Ez az a kép, amit Jézus használ. Másik fordításban úgy használ, hogy Isten munkatársai vagyunk. Része lettünk az Isten munkájának. Ki vagyok én, Uram, hogy a te munkádba beleállunk? De mégis Jézus Krisztussal együtt a menny erre hívott el. És van egy másik kép, ami talán jobban segít ezt megérteni. János 8.12-ben Jézus azt mondja, hogy ő a világ világossága. De folytatja, aki engem követ, nem jár sötétségben, ővé lesz az élet világossága. Tehát világos az, hogy a forrás, a menny, maga Jézus Krisztus. És akkor van ez a megdöbbentő ige a hegyi beszédben, a Máté Evangélium 5. rész 14. Ti vagytok a világ világossága, nem rejthető el a népült város. Kettő, mintha ellentmondja egymásra, közben érezzük, hogy dehogy is. Itt pont erről van szó. Amikor Jézus igájába beleállok, amikor Jézus a szívembe költözik, ő a világ világossága, akkor nem lehet az, hogy az életed ne legyen a világ világossága. Nem magad miatt, hanem a benned élő Jézus Krisztus miatt. Az egy világító torony lesz, egy hegyen épült város, egy fény, amely már Jézusról beszél. Erre hívott el. Így folytatja tovább az ő munkáját bennünk. Nem azt, amit én kitalálok, hanem azt, amit ő végez. És ez egy csodálatos dolog. Nagyon nagy dolog, hogy meghívott ebbe, és részesei lehetünk, hogy vele együtt. Vagyis ezt azt mondja, éljek Jézus Krisztussal együtt. Úgy, ahogyan elhívott. És aztán ott van azt, hogy ez egy tanulás is. Tehát van ennek egy fáradtság munkarésze, egy teher része, és nem az, hogy eljövök vasárnap Isten tiszteletre, ez inkább a felüdülés részének kellene, hogy legyen, hanem az, amikor Jézus Krisztussal együtt élem a mindennapjaimat. És itt jön az, amiről szó is volt már, hogy megtanulni. Vannak dolgok, amiket ajándékba kapunk Istentől, valamit megtanulunk, és vannak azok, amik így gyümölcsként a lélek jelenléte miatt az életünkbe beérnek, megérnek. Azt kell megtanulni, amit nem ajándékba kaptunk. A Róma 6.23, egy nagyon fontos igénk, azt mondja, hogy a bűnnek is van egy következménye, az a halál, ráadásul ez egy fizetség, az Istennek az örök ajándéka, meg az örök élet ajándéka. Isten szeretetért nem lehet megdolgozni, nem lehet megfizetni, hanem egyszerűen el kell fogadnom, és meg kell köszönnöm. Az alázatos életért, a szelíd szívért viszont nagyon-nagyon sokat kell tenni. Legtöbbször azok az emberek, akik körülöttünk vannak és felbosszantanak bennünket, legszívesebben azt kérnénk az Úrtól, hogy Uram, vedd ki őket az életünkbe. Annyira nehezen tudom elviselni őket. Olyan nehéz velük együtt. Akár a családban is. Sőt, ott a legnehezebb, mert velünk együtt vagyunk. Ne felejtsük el, hogy ők azért vannak, mert rajtuk keresztül Isten fog tanítani bennünket. És igenis, a szelídséget, az alázatot ezen keresztül tudjuk megtanulni. Egy gyermek érkezésénél nem csak a gyermek változik, hanem a szülők tanulnak legtöbbet. Pont az odaszánásból, az önfeláldozásból, abból az alázatból, hogy önmagukat alárendeljék egy pici gyermeknek az életének. Ugyanígy van az Isten országában is, amikor megtanulom ezt, hogy Jézussal együtt mit jelent kicsinek lenni, Isten gyermekének lenni, szelíd szívvel élni, és ezek újabb és újabb fázisokon, leckéken keresztül fogom megtanulni, naponta. És ne szégyeld azt sem, hogy elbuktál, kelj föl és menj tovább. El fognak fáradni a legerősebbek is. De Istennek van hatalma arra, hogy ez kimunkálja bennünk. És akkor azt lehet mondani, mit tegyünk, mit tegyek? Azt, amit Jézus most kért. Jöjjetek én hozzám, gyere Jézushoz, velem együtt, együtt. Hagyd fel a különböző túlélési módszereiddel, amiket megtanultál a családodba, vagy a társadalomba, hogy hogy lehet túlélni ezt az életet. Nem lehet túlélni. Nem lehet. Mindenképp ott vár ránk a végén az elbúcsúzás. Még akkor sem, hogyha hitegetjük magunkat nagyon sokáig. A túlélés egyedül, egyes-egyedül Jézus Krisztuson keresztül lehetséges számunkra. Mert azért jött el, hogy út legyen, igazság és élet mindegyikünk számára. Hogy hagyjak fel már a különböző módszereimmel, amik egy időre beválnak, de nem adnak teljes életet. Kezdj el, vagy folytasd azt, hogy együttműködsz Jézussal. Az együttműködés nem azt jelenti, hogy néha megkérdezed a véleményét, hanem beleállsz az ő munkájába. Tőle tanulsz, és vele együtt, és megismered Jézus Krisztusnak a munkáját, az igáját, ami egyben mérleg is. Gondold el ezt a képet, hogyha te beszállsz Jézus mellé abba a mérlegbe, az igába, és bárki, bármilyen ördögi vagy bármilyen hatalom leszeretne téged mérni, de te ott vagy Jézus mellett, akkor nem a te súlyod, nem a te tetteidnek a súlya fog ott lenni benne, hanem Jézusé. Ha te Jézus mellett van, akkor mérlegelhetnek. Te lehet, hogy egyedül hiával találtatnál. De ha Jézussal együtt ott vagy, semmit nem tudnak betenni a másik serpenyőbe, hogy könnyűnek találtas. Ez lesz az én felmentésem. Csak az, hogy Jézussal együtt vagyok ott, ebben a mérlegben. Mert hogy ő meghívott ebbe. Mert az iga egyszerre egy ilyen mérleg is. Amikor Jézus Krisztussal együtt élhetek. Ezért mondtam, hogy ez lehet nagyon bonyolítani, de egyszerű. Kérdezd tőle. És lehet kicsinyként is, vagy fiatalként is, meg idősként is. Ennél kevesebben ne elégedj meg. Ne szokásokat keress, amik majd megtartanak. Azok mindenképp szükségünk van. De az csak egy időre segít. Arra is, hogy a lelked, az életed, a szíved is teljes és biztonságos élettel lehessen. Mert ma is igaz. Ez nem változott meg. Jöjjetek én hozzám mindannyian, akik ilyen problémákkal küzdtek. Van hely nálam. Még neked is. Amen.